Legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben így szólt Jézus. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem a kapun megy be, a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt, elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik. Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél. Jézus ezért így folytatta. Bizony-bizony mondom nektek, én vagyok az ajtó, a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó. Aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki és bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Ezek az evangélium igéi. Hogy a szendvics elején mondtam, a mai napon kispapok ki szoktak menni egyházközségekbe, és tanúságot tesznek az ő hivatásukról. Gondoltam, hogy pár szót szólok a sajátomról. Egy ateista családban nőttem fel, és fiatal koromban rengeteget bulisztunk, benzint loptunk, és nagyon szerettem motorozni. És egyszer az Istenhegyi úton mentem lefele, és a szembelevő sávban, mert az én sávomban szembe jött egy BMW, és nem volt más lehetőségem, mint az ütközés előtt felálljak a motorról, és az ütközés után egy jó 10 métert repültem, és akkor ezt mértem fel, hogy akkor földet értem, hogy túléltem. Valami célja valakinek van velem, és akkor döntöttem el, hogy pap leszek. Hát szívesen kezdtem volna ide, ez így nem igaz. Egy katolikus családban nőttem fel, 5 gyermekként, nincsen jogosítványom motorra, bár kis motorra azért szoktam néha menni. Azt gondolom, hogy egy egészen más életút van, viszont az is igaz, hogy nagyon sok esetben Isten egészen máshonnan tud meghívni embereket. Ismerek olyat, aki valóban felnőtt korában tért meg, és aztán úgy jelentkezett kispapnak. És hát nekem kicsit kalandosabb volt az utam. Én normális, nagycsaládos életet szerettem volna élni, és arra is készültem, francia szakra járva. Gondoltam, hogy majd francia tanár leszek, és lesz szép nagy családom, mert mi is 5 vagyunk testvérek, nagy családban nőttem fel, ez a példa volt előttem, és a családom mindig is vallásos volt, még a kommunista időkben is az első volt a hit. És emlékszem, édesapám azért nem jutott följebb, mert soha nem volt hajlandó belépni a pártba. Ilyen főosztályvezető helyettes szintig vitte mérnökként, de mivel hát nem volt jó káder, ezért sosem ment följebb. De nem is volt neki ez fontos, azt mondta, hogy Isten van az első helyen. Az első és legfontosabb volt a példaadásuk, hogy valóban nem csak küldtek bennünket a templomba, hanem együtt mentünk. Arra is emlékszem, hogy édesapámmal együtt mentünk mindig gyónni, tehát ott beálltunk szépen havonta egyszer a sorba, és együtt végeztük a szentgyónást, persze egymás után, de a példa ott volt előttem. És aztán 22 éves koromban kezdtem nagyon keresni, hogy hol van mindaz, amit olvasunk az apostolok cselekedeteiben, hogy csodákat tesznek, hogy a Szentlélek vezeti őket, hogy profétálnak, nyelveken beszélnek, gyógyítanak, halottat támasztanak fel, mert hogy én úgy gondoltam, hogy ma ugyanaz az egyház van, mint 2000 évvel ezelőtt, Krisztus egy egyházat alapított, mi abban vagyunk, hát akkor hol vannak ezek a csodák? És aztán egy Szentlélek szemináriumon, ami egy 10 hetes lelki gyakorlat, otthon napi 25 perc ima és hetente egy találkozó, találkoztam a Szentlélekkel. Bár azt mondom, hogy 20 éves koromban bérmálkoztam, és 22 éves koromra tértem meg. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan fajta találkozást éltem át Istennel, ami azóta is meghatározza az életemet. Ez egy szerelem. És Utána ez még úgy látszik, hogy Jóistennek kevés volt, hogy engem betöltsön a szeretetével, valami többet is várt tőlem, és hát ezt egész faramúci módon kivitelezte. Az egyetemi lelkészségre jártam minden szerdán meg pénteken reggel Pákozdi István atyához. Amikor ő elkezdte az egyetemi lelkészséget, akkor ketten voltak ezen a reggeli misén, ő és a sekrestés néni, aki nagyon aranyos ilyen anyukánk volt. Aztán szép lassan elkezdtünk jönni, és a végén több mint 100-an jártunk. Ma az egyetemi lelkészségnek a ifjúsági csoportjában több mint 200-an járnak, úgyhogy nagyon gyümölcsöző István atyának is a munkálkodása. Na hát ő egyszer megkérdezte tőlem, hogy nem tudok-e valakit, aki tud angolul és szívesen kimenne Manilába egy ifjúsági fórumra január 5-től 15-ig. Az első gondolatom az volt, hogy melyik az az egyetemista, aki bármire is ráér január 5 és 15 között, hiszen az a vizsgaidőszak kellős közepe. Aztán hazamentem és megnéztem, hogy hol van ez a Manila. És megnéztem a térképen, hogy ez a Fülöp-szigeteken van. Hát mondom, nézzük azt a vizsgarendet. Igaz, hogy nem tudok angolul, de hát ha a francia is elég. Így aztán még volt egy kis nehézség, hogy tezei találkozó volt Párizsban abban az évben, december 27-től január 1-ig, 2-ig, mire hazaérünk, és hát arra is el akartam menni. De volt 5 vizsgám, hát akkor átrendezzük egy picit, és beraktam 4-et karácsony elé, ilyen lóhalában letettem, egyet január végére, hogyha hazatérek a Fülöp-szigetekről a 28 fokból, akkor legyen ideje lekopni az arcomnak, mire elmegyek vizsgázni, mert nem egy túl jó ómen úgy menni vizsgázni, hogy bronzbarnán érkezik az illető. Így aztán sikerült 4 vizsgát betennem karácsony elé, és így jutottam ki a Fülöp-szigetekre, ahol életem legnagyobb és legszebb egyházi élményét éltem át. 4,5 millióan voltunk a Szentmisén, a II. János Pál pápával, de ott én, mint a Magyarország egyik delegáltja vettem részt, és hát egy olyan megtiszteltetés is ért, hogy az ottani szervezők megkértek, hogy amikor a Szent Atya jön, hogy nekünk 250-ünknek, akik az országokat képviseltük, misét mutasson be, hogy köszöntsem én franciául. Adott egy A4-es lapot, kétharmadánál húzott egy vonalat, hogy eddig írhatod. Én meg azt értem, hogy hát nincsenek itt elegen a franciák, sokkal jobban tudnak nálam franciául, de mégis azt kérték, hogy én köszöntsem. Egy maláj lány pedig angolul köszöntötte, hogy ez volt az első találkozásom II. János Pál pápával. És amikor kérdezte, hogy Párizsból vagyok-e, ez nagyon megtisztelő volt, mondtam, hogy jestem vengrem, hogy magyar vagyok. Venger, dicsértessék a Jézus Krisztus! Ez volt II. János Pál pápa válasz, én mondtam, hogy mindörökké amen, úgyhogy már magyarul beszélgettünk. És utána ott volt egy kis érdekes epizód, és kapcsolódik a mai evangéliumhoz, mert hogy az az igazán keresztény, vagy az a keresztény, akinek élő kapcsolata van Krisztussal, aki felismeri az ő hangját. És az egyik előadás után én félreértettem a hirdetéseket ott a fórumon, és mondták, hogy a délután hozzá lehet szólni a mai előadásnak a témájához. Én legalábbis így értettem, hogy elvonultam kis szentségimádásra, és hogy kérdeztem Jézust, hogy mit kéne hozzászólni, és egy csomó mindent mondott, hogy mit mondjak. És aztán kiderült délután, hogy én félreértettem, mert nem hozzászólni lehet, hanem lehet kérdéseket feltenni az előadónak. Legalábbis így volt tervezve, és akkor bejelentették, hogy hát ugye most lehetne kérdéseket feltenni az előadónak, de el kellett mennie, úgyhogy várjuk a hozzászólásokat. És akkor hallom Jézus hangját, hogy na, menjél, te már készültél. Elsőnek a legnehezebb menni. Hát akkor jelentkeztem, hogy hozzászólnék, és egy pár percet hozzászóltam. És utána odajött hozzám egy püspök, ott volt egy pár között a csapattal, és mondja, hogy hát belőled még jó pap lesz. Mondom, nyugodtan felejtsd el, engem otthon vár a kedvesem, nagy családot szeretnék, francia tanár leszek. Aztán odajött hozzám egy brazil szemináriumi előjáró, azt mondja, remélem legközelebb egy szemináriumban találkozunk. Mondom, hogy nyugodtan felejtsd el, nagy család, francia tanárság, stb. Aztán jött egy kiengesztelődési este, és akkor Ternyák Csaba, akkori püspök atya volt még velünk, hát elmentem gyónni. És gyónás közben azt mondja, nem gondoltál arra, hogy pap legyél? Mondom, ilyen nincs. Eddig senkinek nem jutott ez eszébe, most meg így egy nap hárman. Na, ez nem volt elég, mikor hazajöttem a Fülöp-szigetekről tele élménnyel, és egy csomó emberrel találkoztam, és sorra kérdezték, hogy maga pap, maga kis pap. Tehát egy néninek segítettem felhúzni a bevásárló kocsiját a Ferencék terén, a végén megkérdezni, hogy maga kis pap? De ilyen nincs. Tehát, hogy ennyien kérdezik egyszerre. És aztán elkezdtem gondolkodni, hogy mi az, ami a legnagyobb örömet adja a számomra. És rájöttem, hogy az, hogyha Isten irgalmát megoszthatom az emberekkel. De hát papként egyrészt beszélhetek róla, másrészt gyakorolhatom is, hiszen feloldozhatom az embereket a bűneik alól. Nem csak beszélhetek Isten irgalmáról, hanem gyakorolhatom is. És arra jöttem rá, hogy ez számomra a legnagyobb boldogság. És ekkor döntöttem el, hogy ha Jóisten úgy dönt, akkor megyek és pap leszek. Ugye volt még egy kis akadály, nem akadály, hanem ott volt a kedvesem, és hát mi nem ilyen nősülős fajták vagyunk, úgyhogy tudtam, hogy meg fog változni emiatt a kapcsolatunk. Ez az osztatlan szív, és ezzel semmi baj nincsen. Általában nem a papok szoktak ágálni a cölibátus ellen, hanem olyanok, akiknek piszkálja a csőrét, hogy mi ezt választottuk, és nem így maradtunk. És azt gondolom, hogy nagyon sokszor ez igaz, hogy egyszerűen nem fér bele. Tehát ha valaki éri a papságát, egyszerűen a cölibátus gyümölcsként megterem mellette, mert nincsen ideje. Második emellett még egy családról gondoskodnom kellene, az két élet kéne. És akkor jött a Valentin nap, amikor ugye a kedvesek egymást megajándékozzák, és én tudtam akkor már, hogy változni fog a kapcsolatunk, úgyhogy akkor nem vettem virágot, viszont rá egy hétre megbeszéltük, hogy találkozunk, és akkor vettem egy fehér virágot. Azért gondoltam, hogy ez egy szép szimbólum, és mikor odaadtam, akkor azt mondtam, hogy nem a te hibád, nem az én hibám, de Isten papnak hív, és mennem kell, és ez a virág fehér, ez szimbolizálja. Jó 4-5 órát beszélgettünk, volt sírás, volt minden, és a kedvesem akkor mondta, hogy amíg én kint voltam a Fülöp-szigeteken, akkor mondta ő az édesanyjának, hogy figyeld meg, a Kornél hazajön és pap lesz. Persze ezt nekem addig nem mondta, csak miután mondtam, hogy pap leszek, ez egy megerősítés volt. A Szentlélek már neki sokkal hamarabb súgott, úgyhogy utána azt gondolom, mikor kimondtam ezt az igent, a Jóisten megtörölte a homlokát, hogy na végre, hány embert küldjek még, hogy kapjál észre, hogy erre hívlak. Anyukámnak is volt egy finom megjegyzése, én olasz szakra készültem még, és mondtam, hogy hát nem is baj, ha nem vesznek fel olaszra, de minél hamarabb be kéne fejezni a franciát. És mondtam, mit akarsz utána csinálni? Hát mondom, teológiát tanulni. Mondtam, miért? Civilek is tanulhatnak teológiát. Hát mondom, tanulhatnak. Azt mondja anyukám, édesfiam, csak azt nem tudom, meddig fogsz még ellenállni az Isten hívásának. Hát mondom, mama, ugyanarról beszélünk, csak te kevert ide a civileket. Úgyhogy Jóisten jó néhány embert felhasznált azért, hogy eljusson a süket fülemhez az ő hangja, de örülök, hogy meghallottam a hangját, és azóta is igyekszem követni, és azóta sem döntenék másképp. Ugyanakkor azt látom, hogy mai korban, amikor bármifajta elköteleződés nagyon nehéz a mai fiataloknak, akkor egyre nehezebben mondanak igent a papi hivatásra, hiszen azért, valljuk be, ez egy kirakatban élés, és nem mindenkinek való. Azt mondták, amikor én kezdtem a szemináriumot 95-ben, hogy nagyjából a fele jut el a felszentelésig, manapság ez a szám még rosszabb, mert hogy még alacsonyabb, viszont aki megmarad, az egy nagyon klassz kis mag. És nagyon kell imádkozni azért, hogy a Jóisten küldjön papi hivatásokat, mert hogyha folyton a megtéréseket imádkozunk, azokat valakinek el kell látni. Hogyha most Budapest megtérne, akkor mi tönkre mennénk? Hát mennyi időt kéne a gyóntatószékben tölteni? Nagyjából naponta 48 órát, hogyha mindenki gyónni akarna. Úgyhogy ehhez kellő mennyiségű pap is kell. Úgyhogy nagyon szeretném kérni, aki még szabadállapotú férfi, és a Jóisten azt mondja, hogy na gyere csak papnak, akkor ne felejtsen el igent mondani. A szülőknek meg azt mondanám meg a nagyszülőknek, hogyha az ő gyermeküket vagy az unokájukat hívja a Jóisten papnak, akkor nem mondják azt, hogy szép a papi hivatás, hogyha a szomszéd gyerekét hívja, de az enyémet nem adom. Azt gondolom, ez is egy tapasztalat, hogy volt egy anyuka, akinek két fia volt, mind a ketten felnőtt megtérők, az egyikükből kispap lett, és hát az anyuka nagyon lázadt ezzel, mert ő abszolút nem ilyen neveltetést kapott. Aztán ő szép lassan megszokta a gondolatot, aztán kezdett büszke lenni arra, hogy az ő fia kispap, és mikor aztán végül is a fia úgy döntött, hogy mégsem ez az ő útja, akkor ő volt a legszomorúbb. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagy kiváltság lehet, bár ilyen szerepben soha nem voltam, olyan szülőnek lenni, akinek a gyermekét a Jóisten papnak hívja. Annak idején Brenner Jánosnak a nagypapája azon imádkozott, hogy az ő egyszerű fia pap legyen. Jóisten nem hallgatta meg a kérését. A fia megházasodott, viszont neki 3 fia született, és mind a 3 pap lett. Tehát a Jóisten így vagy úgy meghallgatja az imáinkat, és azt gondolom, hogy küld annyi papot, amennyire szükség van. Van egy kedves ima, ami így szól, hogy Uram, ne olyan papokat küldj nekünk, amilyet megérdemlünk, hanem annál kicsit jobbat. És hát azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tudjunk ezért imádkozni. És akkor most röviden egy pár szót a mai evangéliumról, mert eléggé nehezen érthető ez a rész, hogy mert az, hogy Jézus a jó pásztor, ez sokkal inkább érthető, hiszen ő gondoskodik a nyájról, elől megy, mutatja a jó legelőt, a vizekhez vezeti őket, és nem mellesleg azért a pásztor és a juhok egy ószövetségi kép Jákvéra és az Izraelre. Azaz, amikor Jézus azt mondja, hogy én jó pásztor vagyok, ez rögtön beugrott az akkori hallgatóságnak, hogy aha, hát Izrael pásztora, maga Jákve, akkor ő Isten? Hát ezzel is Jézus átvitt értelemben Istennek mondja magát. De mit kezdjünk azzal, hogy ő az ajtó? Amikor ugye ott a forró égövben, hát elég sokan beterelték a nyájukat akolba, és hát hol volt őr, hol nem, hol maga a pásztor feküdt keresztbe az ajtóban, és így mondja Jézus azt, hogy én vagyok az ajtó. Az, aki rajtam keresztül megy be, ez mit jelent? Hogy az akol szimbolizálja az egyházat, szimbolizálja az Isten országát, szimbolizálja a mennyországot, de nem lehet másképp odajutni, csak Jézus Krisztus személyes ismeretén keresztül. Azaz, a falon át nem lehet bemenni, az ablakon át nem lehet bemászni, mert aki így tesz, az azt érje, hogy lopjon és raboljon, de aki Jézussal találkozik, és ezzel mondja azt, hogy senki nem juthat az atyához, csak általam, azaz, hogy én vagyok az üdvösség, én vagyok az élet. Azaz a Jézussal való kapcsolatunkat kell erősíteni. A vele való találkozások a legfontosabb pillanatai az életünknek. A vele való kapcsolatunkra nincsen egy felesleges perc sem, amit arra szántunk. Tehát néha, amikor imádkozunk, akkor úgy tűnik, hogy haszontalanok vagyunk, hogy akkor a legnagyobb haszonnal jár. Hiszen éppen azzal építjük a kapcsolatot, aki az ajtó, akin keresztül bemenve üdvözülhetünk. És ráadásul Jézus azt mondja, hogy ki és bejárnak, szabadok. Nem börtönbe zárom őket, nem azt jelenti, hogy soha többet nem jöhetnek ki, hanem aki velem kapcsolatban él, az már egy olyan fajta szabadságot élvez, amit senki más. Aki, ugye Jézus maga mondja, hogy az igazság szabaddá tesz. Ha megismertem az igazságot, megismertem Krisztust, ez alapján rendezem be az életemet, akkor már sokkal szabadabban járkálok a világban. Tudom, hogy mi manipulációs, mi az, ami nem, tudom, mi az, ami féligazság vagy hazugság, és mi az, ami nem. Tudom, hogy miért születtem, tudom, hogy hova tartok, ettől kezdve nincs, ami eltántorítson ettől az úttól. Szabadon tudok közlekedni. Egy picit olyan ez, mint Olaszországban van egy idős atya, aki a prostituáltak között végez lelkipásztorkodást. Nyilván azért tud stabilan köztük lenni, mert az irgalmas jó pásztor szemével van közöttük, és nem elítéli őket, hanem próbálja segíteni őket. És ez a fajta szabadság, amikor Jézusban gyökerezve vagyunk itt a világban. Már nem kell félni attól, hogy bármilyen ideológia vagy áramlat elsodor, mert Jézusban gyökereztünk bele. Ő a mi ajtónk, ő az, akivel élő kapcsolatban élünk. És azt gondolom, hogy ez nem csak a papi hivatásodnak az alapja, hanem minden egyes keresztény emberé. Befejezésül, ugye a szemináriumban ki volt írva három rövid szó, vagy rövid mondat a szobánkban, hogy a igazi hivatás jelei a jó kedv, a jó alvás és a jó étvágy. És ez azt gondolom, hogy mindenre igaz, hogyha aki a helyén van, annak jó a kedve, annak jó az étvágya és jól is alszik. Ha a háromból valami nem stimmel, akkor érdemes egyfajta vizsgálatot végezni, hogy miért nem vagyok a helyemen. Lehet, hogy a Jóisten máshova hív, lehet, hogy mást akar tőlem, lehet, hogy nem jól döntöttem, van-e időm még korrigálni, van-e időm változtatni, vagy az Isten kapcsolatom nincsen még a helyén. Hogy ezt is helyre tudom tenni, mert Jézus ott áll az ajtóba, de nem kapusként, hogy ne engedjen be, hanem éppen azért, hogy találkozzunk vele, hogy semmiképp se kerüljük őt ki. Úr Jézus, te vagy a mi pásztorunk, és hálát adunk neked, hogy a nyájadhoz tartozhatunk. Kérünk, hogy érítsd meg a szívünket, hogy mindig felismerjük a te hangodat, a te szavadat, és mindig azt az utat kövessük, amit te mutatsz nekünk. Kérünk, adj erőt, hogy ne féljünk semmilyen áldozattól, ne féljünk a lemondásról, azért, hogy a te országodat építhessük, hogy aztán örökké veled lehessünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.